Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Nos, hát ha látjátok a jegyzetet, nagyon nagy anyagot kell átnéznünk, vagy átvennünk igazából ez alatt az idő alatt, úgyhogy igyekszem tényleg mindent elmondani, igyekszem nem gyors lenni, pont az egésekkel beszéltük, mondták, hogy figyeljek arra, hogy ne beszéljek majd annyira gyorsan, hogy tudjatok írni. Amúgy ezt már sokan mondták nekem, hogy gyorsan beszélek, úgyhogy ha valamit nem tudnátok leírni, akkor azért úgy nyugodtan mondjátok, hogy még egyszer, vagy valami, hogy tényleg minden gondolat meglegyen. Szóval gyorsan szoktam beszélni. Na, úgyhogy bele is vágunk, mert nagyon-nagyon hosszú ez a dolog. Viszont amennyire hosszú, annál mélyebb lesz, és annál tartalmasabb lesz. Nagyon-nagyon-nagyon izgatott vagyok. Igazából nekem ez a rész, amiről fogok beszélni, nekem ez változtatta meg jó pár évvel ezelőtt az életemet. Teljesen kicserélte, és a mai napig visszamegyek ehhez az igéhez, ezekhez a dolgokhoz, és megvizsgálom időről időre a dolgokat, hogy hol van a probléma, ha probléma van az életemben. Szív, lélek és elme. Erről a három dologról fogunk beszélni. Ez az a három szellemi mély izom, amit ugye meg kell erősítenünk, és folyamatosan edzenünk kell. Nem elég egy héten egyszer, nem elég csak nyáron, nem elég csak a táborba, folyamatosan minden egyes nap edzenünk kell. Beszéljünk először a szívről. Bele is csapok. Szív. Az első ige, amit ide tettem nektek, a 2 Korintus 11.2, egy picit bonyolult, már utólag egy picit megbántam, hogy pont ezt tettem oda. Lehet, hogy nem annyira érthető, akkor majd olvassátok el a körítést, ami mellette van. A lényeg, inkább beszélek róla egy kicsit, hogy szeretném először is ugye elmondani azt, hogy Isten ugye a Jézussal való kapcsolatunkat gyakran azonosítja egy házassághoz, mint egy házasságbeli kapcsolat. Ugye hogyan létre egy házasság? Egy házasság ugye úgy jön létre, hogy két ember, egy férfi és egy nő eldönti, hogy szeretnék összekötni az életüket, mert szeretik egymást. Ugyebár elvileg így kéne, hogy történjen a dolog. Mert szeretik egymást. Miért emelem ki ezt a dolgot? Mert a Jézussal való kapcsolatunknak is ebből kell fakadnia. Eldöntöm azt, hogy szeretnék Jézussal élni, mert szeretem őt. Mert szeretem Jézust, szeretnék vele egy kapcsolatot. És sokszor szoktam mondani, hogy ilyen a bemerítkezés, amikor úgymond egy megtérés után eljön egy kis időszak, amikor megismerjük Jézust, megismerjük az ő igéjét, az ő jelenlétét, és ezek után úgy döntünk, hogy szeretnénk egy komolyabb döntést meghozni, szeretnénk elkötelezni magunkat Jézus felé, egy szövetséget kötni vele, hogy jöjjön be az életünkbe, összekötjük vele az életünket. Ez olyan, mint egy házasság, mikor két ember összeházasodik és eldönti, hogy szeretnének együtt lenni, mert szeretik egymást. Hát először is arra kérlek, hogy írjátok le ezt, hogy a házasság úgy jön létre, hogy két ember eldönti, hogy összeköti az életét, mert szeretik egymást. Jézussal való kapcsolatunk is ebből kell, hogy fakadjon. Eldöntjük, szeretnénk vele egy kapcsolatot, mert szeretjük Jézust. Mi történik utána? Bármelyik házaspárt megkérdezitek a gyülekezetből, nem kell minket, nyugodtan több házaspárt is meg lehet kérdezni, nem félek a választól. Mindegyik azt fogja mondani, hogy mi történik utána? Kezdeti lelkesedés, ami ott van, szenvedély, azt hogy tartjuk fent? Magától megmarad? Nem marad meg magától. Nagyon sokszor azt várjuk egy kapcsolattól, hogy elindult egy módon, egy szenvedélyes módon, egy tüzes módon, egy lendületes módon, és ez majd magától így marad. Majd magától ez így megmarad. Hát nem marad meg. Nem marad meg magától így. És ugyanez van az Istennel való kapcsolatunkkal is. Ez a második dolog, amit szeretnék, ha leírnátok, hogy miután elindul egy házasság, nem várhatjuk el, hogy ez magától működjön. Hogy ez magától így maradjon. Az a szenvedély, ami akár köztünk Gézával 6 évvel ezelőtt volt, amikor Géza korán kipattant az ágyból, annyira izgatott volt, én meg nem tudtam aludni éjszaka, annyira izgatott voltam, hogy megtaláltuk egymást. Ez nem marad meg automatikusan a házasság után. Ugyanígy sokszor azt várjuk el az Istentől való kapcsolatunkkal is, hogy ó, megtértem, bemerítkeztem, betöltekeztem Szent Szellemmel, annyira jó volt, amit átéltem, annyira erős volt. Most valahogy meg miért nem marad így? Most valahogy így nem érzem ezt. Értitek? Úgy azt várjuk, hogy ez majd úgy magától megmarad. Meg kell, hogy maradjon, de nem marad meg. Tudjátok, az Istennel való kapcsolatunkba és a házasságba is bele kell fektetni időt, energiát. És ezt is szeretném, ha leírnátok. A házasságba is bele kell fektetni, és egy kapcsolatba időt, energiát. Így miért várjuk el azt, hogy az Istennel való kapcsolatunk működik, ha nem fektetünk bele időt, energiát? És hadd menjek még mélyebbre. És egy kicsit gyakorlatias példát hozzak nektek. Idő és energia. Nézzük meg akár a mi kapcsolatunkat Gézával. Tegyük fel, hogy idő és energia. Géza elvisz randizni, hoz nekem mondjuk egy csokor virágot, időt töltünk együtt. Ugye ez idő és energia. De tudjátok, ezt lehet úgy is csinálni, hogy csak azért teszem, mert tudom, hogy ez a helyes. És anélkül, hogy benne lenne a szívem. És az Istennel való kapcsolatunk is sokszor ilyen, hogy olvasom a Bibliát, mert ezt kell csinálni. Imádkozok, mert ez a helyes, mert ezt kell csinálni. Elmegyek gyülekezetbe, mert ez a helyes, mert ezt kell csinálni. De igazából nincs mögötte semmi. Elég furcsa hangozhat, de mi van akkor, hogyha mondjuk Géza úgy viselkedne velem, hogy igen, megtanulta volna, akár a gyülekezeti tanításokból, hogy igen, hogy működik egy párkapcsolat? Úgy működik, hogy randizni kell, időt kell tölteni egymással, meg kell hallgatni egy nőt, azt kell mondani, hogy megértelek, azt kell mondani, hogy szeretlek, mert ettől érzi magát szeretve, és ezt ügyesen gyakorolja is. Szeretlek, igen, megértelek, tessék itt egy csokor virág, elvisz randizni. De tudjátok, én nem vagyok hülye. És egy nő is, de fordítva is, pontosan érzi a másik fél egy kapcsolatba, hogy ez csak azért tesszük, mert helyes, vagy tényleg ott van-e mögötte a szívünk. És tudjátok, Isten sem lehet becsapni. Isten pontosan tudja, hogy csak azért olvasod a Bibliát, mert kell, vagy azért, mert akarod. Isten pontosan tudja, hogy csak azért imádkozol, mert kell, mert ez a helyes, vagy pedig ott van mögötte a szíved. És kérlek, ezt is írjátok le, hogy belefektetett energia után a lényeg, és ez a mélye az egésznek, ahova le akarok menni, benne van-e a szíved az Istennel való kapcsolatba? Vagy csak teszed, mert kell? Nagyon sokszor elkövetjük keresztények ezt a hibát, hogy egy kicsit felszínessé válik ez a kapcsolat, ilyen megszokottá, mert kell, mert ez a helyes. De tudjátok, Isten annyira jó, és annyira jó, hogy ő egy olyan Isten, aki nem elégszik meg egy felületes kapcsolatba. Ki akarna egy olyan házasságot, ahol csak azért van együtt két ember, mert már megvan a szövetség, és nem bontható fel. Mert az a helyes, hogy nem válunk el, de igazából már nem szeretjük egymást. Ki akarna egy ilyen kapcsolatba élni? Senki. Mindenki egy szeretett kapcsolatra vágyik. És képzeljétek el, Isten is egy szeretett kapcsolatra vágyik. Isten nem arra vágyik, hogy te teljesítsd az ő elvárásait, teljesítsd az ő pontjait, teljesítsd a törvényeket, és akkor megtapsol és megáld. És majd akkor megadja neked az igazit, majd akkor megadja az ő áldásait, amikor te teljesítetted a dolgokat. Nem. Istent az érdekli, hogy mikor vele időt töltesz, akkor vajon ott van-e benned a szenvedély? Ott van-e benned a szív? És vajon tényleg mennyire szereted Istent, és mennyire szereted őt? Ézsaiás 29:13. Elég kemény ige. Azt mondja, e nép szíve eltávolodott tőlem, csak szájukkal tisztelnek, és szavaikkal színlelik, hogy szeretnek. Még Isten tiszteletük is betanult emberi hagyományok szajkózása. Istent még az Isten tisztelettel sem lehet becsapni. Istent még egy ilyen alkalommal sem lehet becsapni. Lehet, hogy így fú, de erős a dicsőítés, de Isten nem azt nézi, hogy mennyire erős a dicsőítés. Isten téged néz a dicsőítés alatt. Vajon érzed-e az én jelenlétemet, mondja Isten? Vajon te tényleg nem csak énekled ezt a dalt, hanem átérzed, megtapasztalod, ott vagyok-e benne? És ott van, nézzétek meg, a Jelenések 2:2-4. Ez is egy picit keményebb ige, de megmondom őszintén, az egyik kedvencem. Azt mondja ez az ige. Jól ismerem mindazt, amit teszel. Tudom, hogy szorgalmas, türelmes, kitartó vagy, és hogy nem tűröd meg a gonoszokat magatok között. Próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, pedig nem azok, és rájuk bizonyítottad, hogy hazudnak. Tudom, hogy az én nevemért türelmesen elszenvedted a megpróbáltatásokat, és nem fáradtál bele. De van valami, ami nem tetszik nekem. A szereteted már nem olyan, mint kezdetben. Tudjátok, annyira szeretem azt, hogy Isten tényleg nem felszínes. És mi annyira könnyen néha becsapjuk saját magunkat, és becsapósak vagyunk egymással szembe is. Az 1 Korintus 13, a szeretet himnusz alátámasztja ezt. Mit ér az, hogyha szolgálsz minden vasárnap? Mit ér az, hogyha ott vagy minden vasárnap gyülekezetben? Ha mindent megteszel, ha minden nap olvasod a Bibliát, ha minden teológiai tudást tudsz, de nincs benned szeretet Isten felé. Azt mondja Isten, hogy látja, hogy mennyit fáradozunk, látja, hogy mennyire kitartóak vagyunk, látja azt is, hogy megpróbáltatásokat átvittünk, hogy hűségesek voltunk, látja, de egy valami, ami a lényeg, nincs meg. Hiányzik az első szeretet. Az, amikor először megtapasztaltad Jézust, amikor először úgy döntöttél, hogy igen, te vele akarod élni az életedet. Az első szeretet. Ez egy mély dolog, igaz? Nagyon, nagyon mély. De Isten őszinte. Isten szeret bennünket. Isten elismeri, amit teszünk. Istennek fontos, amit teszünk, de nem fontosabb annál, ami bennünk van. És tudjátok, ezt értékelnünk kell. Hogy Isten nem egy ilyen felületes, hogy nagyon jó, köszönöm, hogy megugrottad a mércét, bravo, hanem őt az érdekli, hogy mi van benned. Mi történik, amikor a szívünk benne van ebbe a kapcsolatba? Mi történik akkor, amikor teljesen szereted Istent? Itt van ez a kérdés. Mi történik, mikor a szívünk benne van a kapcsolatba? Tudjátok, mi történik? Nem kötelességből fogsz tenni dolgokat, hanem szenvedélyből. Nem kötelességből, hanem szenvedélyből. És annyira izgulok mindig a team miatt is, a szolgálók miatt, és az egész gyülekezet miatt, értetek? Hogy ne kötelességből tegyünk dolgokat, hanem szenvedélyből. És lehet, hogy ma úgy érzed, hogy kiégett a szenvedélyed, nincs benned szenvedély. Nem csak Isten iránt, de semmi iránt nincs benned szenvedély. Igazából csak teszed a dolgokat, mert vagy megszoktad, vagy ezt kell csinálni, vagy azt kell csinálni. Hadd mondjam el, hogy azért, mert valószínűleg az Isten felé való szereteted, szívbeli szereteted egy picit elhidegült, meggyengült, valami kihűlt. Tudjátok, amikor benne van a szívünk, mindenben, amit Istennek teszünk, akkor abban a pillanatban a vágyaid meg fognak változni. Már nem azért veszed elő a Bibliát, mert kell, hanem mert nem bírod ki. Nagyon tetszett, amit a Timi mondott, hogy Timi vagyok, Isten függő. Ez a lényeg. Függő. Nem bírom ki. Nem bírok elmenni úgy dolgozni, hogy nem imádkozok, és nem vallom meg, hogy egy jó napom lesz, hogy egy áldott napom lesz. Nem kérem Istent, hogy jöjjön be az életembe. Nem bírom ki. Tudjátok, milyen a szenvedély? Én nagyon nem vagyok egy reggeli ember. Ezt lassan már mindenki tudja rólam. Utálok korán kelni, borzalmasan nézek ki reggelente, nem látok semmit fél órán keresztül, nagyon-nagyon-nagyon durva. És tudjátok, kezétek el, volt egyszer egy reggel, amikor Géza táboroztatni ment, és mondta, hogy 5-kor fog felkelni, mert hogy még annyi mindent el kell intézni, és ugye vasárnap beszéltünk erről, hogy hétfőn föl kell kelni, nagyon hosszú volt a vasárnap, és úgy az volt bennem, hogy nem akarom, hogy egyedül csinálja ezt, fölkelek vele én is 5-kor, és segítek neki, hogy tényleg mindenben összekészüljön, és el tudjon indulni a táborba. Úgyhogy nagy nehezen fölkeltem 5 órakor, és annyira gyorsan összekészült, hogy már 4:30-ra körülbelül otthon se volt. Én meg fölkeltem, hát mondom, most mit fogok csinálni? 8-ig van időm még dolgozni, megyek. És gondoltam egyet, hogy mindig ki akartam próbálni, milyen a reggeli edzés, átmegyek a konditerembe. És átmentem 6-ra a konditerembe, és annyira elkaptam ezt a fonalat, hogy milyen reggel edzeni, felfrissültem, tök jó volt, hogy onnantól kezdve így nem lehetett lelőni. 1-2 hétig tök jól ment, hogy egyszerűen így volt bennem egy szenvedély, hogy igen, én akarom ezt az érzést, föl akarok kelni 5 órakor, és 6-ra átmenni edzeni, 7-kor végzek, 8-ra beérek, tök jó. És ment is ez 1-2 hétig, és annyira büszke voltam magamra, és annyira lelkes és szenvedélyes, És emlékszem, hogy képzeljétek el, hogy a Szent Szellem milyen, ebből látszik, hogy Isten mennyire autentikus, és mennyire őszinte, ha tényleg engedjük, hogy meghalljuk az ő hangját, így mondta nekem, hogy és miattam nem tudná felkelni 5 órakor, vagy 6 órakor. Csak emiatt. Ez jobb, ez megy. Én nem vagyok olyan fontos. És nem szemrehányás, hanem tudjátok, amikor érzitek, hogy valaki veled akar lenni, és nem töltesz vele időt, és csak egy gyenge hang így megszólalt, hogy értem, esetleg megtennéd ezt. És tudjátok, hirtelen megváltozott a konditerem nyitvatartási ideje, és már nem nyit 6-kor, csak 7-kor, és nem tudok menni reggel edzeni. És mindig az van bennem, hogy fel kéne kelni. És őszinte leszek veletek azért, hogy megnyissam a kaput, hogy legyetek őszinték magatokhoz. Egyszer nem sikerült azóta sem felkelnem, hogy Istennel időt töltsek reggel. És érzem, hogy ezt kellene tennem. Mert ez az az idő, intervallum, amikor tényleg úgy érzem, hogy egyedül tudnék vele lenni, és nyugiban tudnék kicsit imádkozni és vele lenni. És igen, durvának hangzik, hogy fölkelni 5-kor, meg 6-kor, és időt tölteni Istennel. És nem azt mondom, hogy ez a szabály, mert mindenkinek más az életritmusa, más mennyit utazik, máshol tanul, mindenkinek ez egyedi. De tudjátok, úgy bennem az volt, hogy miért van az, hogy meg tudom tenni valamiért, Istenért pedig nem. Mert nincs meg az a szenvedély. Értitek? És szenvedély. Ez a kulcs. Szenvedélyesen szeretni Istent. Azt mondja a példabeszédnek 4.23. Mindennél jobban őrizd a szívedet, mert abból fakad az élet forrása. Ha nincs benned szeretet, egy ilyen mértékű szenvedélyes szeretet Isten felé, az egész életedre hatással van az egész. Ne csodálkozz, hogy rosszak a reakcióid, vagy unalmas az életed, vagy passzív lettél egy picit. Ha nincs benned szenvedély Krisztus felé, egyszerűen nem működik semmi. Ha a szíved nincs a helyén, minden kiesik a ritmusból. A szívből indul ki minden. Amikor a szívünk nincsen benne, onnan tudjátok felismerni, és majd mondok még jó pár tényezőt, hogy miből tudjátok felismerni, hogy nincs benne a szívetek annyira az Istennel való kapcsolatban, csak azt teszitek, ami a helyes, hogy ilyen kérdések jönnek fel magatokba, hogy tényleg el kéne mennem vasárnap gyülibe? Muszáj ott lennem? Igazából annyira nem. Most egyet kihagyok. Most nem azt mondom, hogy valaki elutazik nyaralni, vagy beteg lesz, vagy akármi, hanem amikor megtehetnéd, hogy elmész, de nincs kedved. A nincs kedvedről beszélek, jó? Tehát nem amikor valami van. Ezt azért számít, tegyük félre. Mert néha ez is van, hogy valakinek lelki ismeretfudrása van. Ne legyen, jó? Tehát lehet menni nyaralni, meg mit tudom én. Csak nincs kedvem, oké? Okay? Tehát ez a rész. Nincs kedvem. Vagy nem lehet, hogy valaki más szolgáljon most helyettem. Már annyira elfáradtam az emberekben. Már annyira elfáradtam. Mindig csak szolgálok. Nem lehet, hogy valaki más csinálja helyettem. Már megint nagy lelkűnek kell lennem, már megint én vagyok az, akinek adni kell. Már megint én. Ő miért nem tudja? Már megint én. Már megint én, már megint én. Ezek figyelmeztető piros lámpák. Nem baj, ha ez van benned, az a baj, ha nem veszed észre, és nincs kezelve. Mert a sátán támad, érnek minket behatások, vannak nehéz hetek, vannak nehéz hónapok, vannak nehéz időszakok. A lényeg, hogy észrevesszük-e, hogy kicsúszik valami, az életünkből. Tudjátok, ez olyan, mint a testünkben, amikor nem vigyázunk a szívünkre, testileg is. Vannak olyan dolgok, amik segítik a szívben, ugye a véráramlást, ugye a helyes táplálkozás, az edzés, ugye, hogy nem cigizünk, amik az vérerekben segítik az erek áramlását, és hogyha hosszú távon nem vigyázol a testedre, egészségtelenül eszel, nem mozogsz, vérnyomás problémák lesznek, stb. Stb. Egy idő után, idős korodra lehet, hogy nem kiabálom el, de ugye szívroham esélye jöhet szóba. Belegondoltatok már abba, hogy kaphatunk szellemi szívrohamot is. Szellemi szívroham, amikor különböző artériák blokkolva lesznek, különböző behatások miatt, és nincs kezelve, és egy idő után puff, szellemi szívroham, és kiégtél. És azt érzed, hogy nem akarom csinálni. Elegem van az egészből. Vagy felületes lett az egész. Van itt egy ilyen pont, hogy mi okoz szellemi szívrohamot. Szeretnék nektek mondani pár dolgot, amit vizsgálj meg, hogy ez van-e benned. Ha úgy érzed, hogy a szíved nincs a helyén, akkor most, ahogy végigmegyünk ezeken, és úgy érzed, hogy valamelyik igaz rád, csak tegyél mellé egy X-et. És vizsgáljuk meg a szívünket. Egy kicsit ilyen szívműtét lesz most, jó? Fölnyitjuk a szívet, szegény Timcsinek a prosz, ne legyél rosszul. Szívműtét, jó? Egy egészséges, szellemi szívműtét. Oké? Nem muszáj most, ha úgy érzed, hogy túl sok az info, és emésztened kell, nem muszáj most X-eket tenni, de ha valamire nagyon feljön benned, hogy igen, ez én vagyok, akkor jelöld meg, hogy tudj ezen dolgozni, tudd ezt emészteni. Az első ilyen dolog, ja, és nem baj, ha az összes mellé X-et teszel, amikor én ezt először végigcsináltam, és Isten elkezdett foglalkozni a szívemmel, az összes mellé X-et tettem. Tehát nagyon gáz volt az a szitu, de nem baj. Végig kell menni rajta. Első. Unalom. Unalom. Amikor uncsi az Istennel való kapcsolat. Unalmas a bibliaolvasás. Unalmas az imádkozás. És unalmas a keresztény élet. Ámblok úgy, ahogy van. Unatkozol. Uncsi. Nem izgalmas. Tudjátok, a probléma az az unalommal, hogy várjuk, van bennünk ilyenkor egy elvárás tudat alatt, hogy izgalmas legyen, valaki izgalmasát tegye, de nem az. És mi nem teszünk semmit. Az unalom egy ilyen passzív állapot. És egy kapcsolatban is, egy házasságban, ha visszatérek ez a példához, olyan kicsit uncsi lett mondjuk a házasság, unalmas. És az unalom annyira veszélyes, hogy be tud tenni egy ilyen passzív, depis zónába, amikor a végén ezt így elkönyveled, hogy ez unalmas, és nem csinálsz semmit, csak elvárod folyamatosan a párodtól, hogy ő tegye izgalmassá. Tedd izgalmassá, szórakoztass, csinálj már valamit, hogy jól érezzem magam. És elvárjuk Istentől is, áldjál már meg, lépjünk már a következő szintre, történjen már valami olyan uncsi, valamit csinálj. Csak az a baj, hogy igazából a részünkről hiányzik valami. Mert Isten folyamatosan ad, folyamatosan megáld, de mi ezt nem vesszük észre. Nézzetek meg, mit mond Pál a Filippi 3.12-14-be. Nem gondolom, hogy mindezt elértem volna, és már tökéletes lennék, de küzdök, hogy elérjem, és kezembe vehessem a kitűzött jutalmat, hiszen Krisztus éppen ebből a célból vett engem a kezébe. Testvéreim, tudom, hogy még nem értem célba, de egyet teszek. Elfelejtem azt, ami már mögöttem van, és teljes erővel igyekszem előre. Azért küzdök, hogy elérjem a célt, és megkapjam a győztesnek járó mennyei jutalmat, hiszen Isten erre hívott el bennünket Krisztus Jézusban. Hogy jön ide ez az ige? Úgy jön ide, hogy Pál meghozott egy döntést, hogy küzdeni fog. Egészen addig küzdeni fog, amíg el nem éri a célt. A cél az, hogy Istennel egy élő, egy vibráló, egy izgalmas kapcsolatunk legyen. És ehhez nekünk is bele kell tenni a részünket. Meg kell hoznunk döntést, hogy igen, ezt élettel töltjük meg. Például, ha úgy érzed, hogy mindig unalmas az igeolvasás részed, akkor keresd mondjuk egy másik helyet, ahol olvasod. Mit tudom én, menj ki a szabadba, vagy ülj ki a teraszra, vagy nem tudom, tehát dobd fel valamivel, vagy csinálj magadnak egy habos kávét, miközben olvasod az igét. Legyen izgalmas, értitek? Legyen élettel teli, ez nem arról szól, hogy most csak kinyitom, és akkor olvasom. Dobd fel, legyen rend körülötted, legyen tisztaság körülötted. Nem tudom, kinek mi okoz örömet, meg boldogságot, de dobjuk fel, legyen izgalmas. Istenem, kávézunk most egyet, gyerünk, beszélgessünk egy kicsit. Értitek? Szóval legyen benne szenvedély, legyen benne izgalom. És Pál céltudatosan tette ezt, határozottan tette ezt. Második. Szokások. Megszokások. Szokás, megszokás. Ami annó izgatottságot okozott, ami annó izgi volt, hirtelen már átlagos lesz. Az a kegyelem, amit annó megkaptál, az a bűnbocsánat, amit éreztél, már olyan normál. Az a fajta szeretet, amit akkor éreztél, amikor mondjuk bemerítkeztél, már olyan alap. Tudjátok, mennyire veszélyes egy házasságban is, hogy egymást magától értetődőnek vesszük. Annyira veszélyes. Emlékezzetek vissza, párok, amikor először találkoztatok egymással, és mennyire boldogok voltatok, hogy megtaláltatok egymást. És utána olyan magától értetődő, hogy úgy természetessé válik, hogy ott van a másik. Soha nem szabad ezt hagynunk, soha ne vegyétek magától értetődőnek a barátaitokat, és a gyülekezetet se. soha ne vegyük magától értetődnek. Már olyan megszokott, mindig ugyanaz a struktúra vasárnap, mindig négy dalt éneklünk, mindig ugyanaz, mit tudom én, minden, házi csoport is mindig ugyanaz, ugyanazok az emberek, vagy mit tudom én, nem tudom kiben mi van. Ne vegyük magától értetődőnek. Csak gondoljatok bele, hogy mi lenne, ha eltűnne a gyülekezet egy hónapig. Szerintem azért eléggé hiányozna mindenkire. Mi lenne akkor, ha Géza meg én azt mondanánk, hogy bocsi, nem csináljuk. Elfáradtunk, vagy nem tudom, most fontosabb lenne a saját életünk. Nem. Tehát, hogy nem. Szóval, értitek, ezek különleges dolgok. Hálás szív. 1 Tesszalonika 5.18. Minden körülmények között adjatok hálát Istennek, mert ez az ő akarata Krisztus Jézusban. Ne felejtsétek el soha, hogy honnan jöttetek, hogy mit kaptatok, és mi a tiétek. 3. Féltékeny vágyak. Féltékeny vágyak. Amikor fontosabbá válik, hogy mit van, és mit nincs. Amikor azt nézed, hogy hova kéne eljutnom, és hol még nem tartok. Neki bezzeng megvan, nekem nincs meg. Vagy már itt kéne tartanom, és nem tartok ott, és frusztráltá válik az ember. És elfordul a fókusz Istentől, és a szívünk már nincs benne, mert a szívünk tele lett aggodalommal, meg stresszel. Tudjátok, nem szabad, hogy fontosabbá váljon az ajándék, amit Isten ad nála, aki adja. Szeretnék feltenni egy kicsit durva kérdést, mert lehet, hogy picit ilyen erősebb vagyok, bár nem tudom mennyire, de... Thank you! Jobban szereted-e Istent a férjednél vagy a feleségednél? Jobban szereted-e a gyermekedet Istennél? Vagy Istent jobban szereted, mint a gyermekedet? Jobban szereted-e Istent a szüleidnél? Jobban szereted-e Istent mindennél? Gitárodnál? Ki mire gondol? Bármi, melyiknél? Amelyik rossz? Gondoljatok bármire. Jobban szereted-e Istent? Mert jobban kell szeretnünk Istent. Még a családunknál is, még a férjünknél, még a gyermekünknél is. Miért? Mert tőle kaptuk. Tőle kaptuk. És figyeljetek, tényleg őszintén, Istennek ennyi, és el tud venni mindent. Mindent. Ez az élet stabilnak tűnik, de nem az. Egyedül Isten az, aki sziklaszilárd alapot tud adni az életedben. És nem azt mondom, hogy ne szeressük egymást, de nem szerethetjük jobban egymást, mint Krisztust. Ő a minden. Ő az, aki adta. És ne felejtsük el, hogy ő az, aki bármikor el is veheti. Nem fogja elvenni. De mi történik, ha egy nap mondjuk megtörténik valakivel az, mint Jobbal? Mindent elveszít. Hányan tudnánk végigmenni mindenen, amin Jobb végigment? Hányunknak van akkora hite, és olyan szeretete Isten felé, hogy akkor is azt tudná mondani Istennek, hogy szereti, amikor mindent elvesz tőle. Értitek? És az igének vannak ilyen része is, amikről nem szeretünk beszélni, vagy nem szeretünk annyira tanítani, de ott van. És Isten egy ilyen mély kapcsolatra hív bennünket, hogy őt szeressük a legjobban. Máté 6.33. Isten királyságával törődjetek, ami Istent igazságossága kíván. Mindenek előtt. Isten törődik azzal, amire szükségetek van. Következő. Lustaság. Egy picit hasonlít az unalomhoz, de tudjátok, mi a különbség a lustaság és az unalom között. Az unalomnál nem tudod, hogy neked valamit meg kéne csinálni. A lustaságnál viszont pontosan tudod, hogy neked meg kéne csinálni azt a dolgot, de nem csinálod meg. Mert lusták vagyunk, mert nem akarjuk. Például ez a felkelés, ez egy nagyon jó példa. Tudjuk, hogy többünknek a reggel lenne a legoptimálisabb, hogy olvassuk Isten igéjét, de egyszerűen nem megy az a felkelés. Csak nem megy az a felkelés. Mert egyszerűen, bocsánat, tényleg lusták vagyunk. Vagy hát, ha néha fáradtak is vagyunk, de igenis tudnánk szánni időt. Mindenki tudja, miben kéne megcsinálni, mi az, amit meg kéne csinálni, de nem csinálja meg. Egyszerűen néha nincs bennünk ez az akarat. Azt mondja az 1 Korintus 15.58. Legyetek szilárdak, hogy senki ne tudjon kimozdítani benneteket a helyetekről. Teljes erővel és odaadással végezzétek az Úr munkáját, hiszen tudjátok, hogy az ilyen munka sohasem hiába való. Nem hiába való, amikor Isten felé, Isten befektetsz energiát, és Istennek adod a szívet. Nem hiába való. De szilárdnak és erősnek kell lennünk ebben. És az utolsó, az engedetlenség. elég furcsának tűnhet, hogy hogy jön ide az engedetlenség. Eddig minden ilyen szívből jövő volt, az engedelmesség, meg egy picit ilyen meg kell tenni dolog. Tehát akkor most szívből kell csinálni, vagy meg kell tenni? Szeretnék mondani nektek egy példát, hogy érzékeltessem ezt a dolgot. Egy házasságban vannak olyan dolgok, amiket igenis egyik fél kér a másiktól. Például, csak hogy magammal kezdjem, nekem is vannak olyan hibáim otthon, amik a Gézát zavarják. Például, szerintem ez egy általános probléma a lányoknál, ilyen a hullámcsat elhagyása. Itt van egy hullámcsat, ott van egy hullámcsat, ott van egy hullámcsat. Én sose találom meg, ő mindig megtalálja a hullámcsatjaimat. És folyamatosan mindig mondja, hogy szívem, már megint. Ó, köszi, hogy megtaláltad. Hát nem nekem kellett volna megtalálni. Hát igen. Van még egy nagyon rossz szokásom, hogy én a zsepiket, nem úgy szoktam, hogy belefújjam egybe az orromat, és vége, hanem így szeretek spórolni a zsepivel, és belefújjam az egyik sarkába, hajtom, másik sarkába hajtom, és van ezért, hogy lerakom a zsepit, hogy majd még használom, de elfelejtem. És akkor itt egy zsepi, ott egy zsepi, ott egy zsepi, és Géza megy, és zsepi. És akkor ő így gyűjti, és dobja. És mondja nekem, hogy szívem, tehát ezt ne csináljuk, jó? Tehát, hogy dob ki a zsepit. Oké, kidobom a zsepit. De hogy mondjak fordított példát is. Gézának rendszeres kedvenc szokásom, hogy mindent fedetlenül rak be a hűtőbe. És ez engem annyira tud zavarni, amikor ott van, nem tudom, minden össze-vissza, és akkor citromnak hús íze van, amikor nyomom bele a vízembe, és iszom, és virsli íze van a citromnak, és így, jaj, nem, meg a legrosszabb a hagyma, amikor a paradicsomnak hagyma íze van. Az a végem, tehát ezt így nem bírom. Ez tényleg. És akkor így, és mondom a Gézának, hogy Géza, légy szíves, takard le azokat a kajákat, kérlek, hogy ne legyen olyan. És tudjátok, sokszor nem működik, sokszor még mindig nem megy. Isten is kér tőlünk dolgokat. Kérlek, ne csináld ezt. Kérlek, ne csináld azt. És nem azért kéri, hogy dirigáljon. Mi sem azért kérjük egymástól, hogy dirigáljunk egymásnak, hanem mert így fog működni egy kapcsolat. Vannak dolgok, amiket igenis meg kell tennünk annak érdekében, hogy a másiknak jó legyen, és hogy működjön a kapcsolat. Isten azért kér tőled dolgokat, hogy tedd meg, például a Biblián keresztül, mert tudja, hogy ez neked így lesz jó. Géza azért kéri tőlem, hogy csináljam meg ezt, mert így lesz rend. Ez nekem is jó, mert egy helyen vannak a hullámcsatjaim, illetve ő nem kapja el tőlem a náthát. Ugyanakkor ugye neki is jó ez a hűtőben, mert rend van, rendszerezés van, mindennek ugyanolyan íze van, higiénia van. Tehát ez mindenkinek az érdekét szolgálja. Nem egymás ellen van ez a dolog, értitek? Isten sem azért kér dolgokat, hogy szivasson, hanem hogy rend legyen, hogy működjenek a dolgok. És mi gyakran elutasítjuk az engedelmességet, hogy nem akarok engedelmeskedni, mert engedelmeskedni kell. Igen, ez egy olyan dolog, amit kell tennünk, de a kapcsolat érdekében kell tennünk. És szeretném, hogyha megértenénk ezt, hogy Isten jót akar. És ahogy ez 1 Samuel 15:22 mondja, Isten nem érdekli, hogy mennyi mindent teszel le az asztalra, hogyha nincs mögötte engedelmesség. Azt mondja, hogy lehet sok-sok áldozat, neki többet ér az engedelmesség. Mit tegyünk tehát, hogyha valahol egy ilyen kis szellemi szívrohamot kaptunk, vagy valami kicsúszott? Az első dolog, mit tegyünk, ha szellemi szívrohamot kapunk? Az első dolog, ismerd fel, és bánd meg. Ha úgy érzed, lusta voltál, menj oda Isten elé, és mondd el, sajnálom. Amikor egy házasságban is valamit elrontunk, elmondjuk egymásnak, figyelj szívem, elrontottam, ne haragudj, hibáztam. A második, hozd meg egy döntést, kötelezd el magadat, hogy ebből meg akarsz változni. Meg akarsz változni, nem akarsz lusta lenni, nem akarsz megszokott dolgok, nem akarod, hogy a dolgok megszokottá váljanak, hanem hálás leszel, vagy engedelmeskedni fogsz. És ami a legfontosabb, kérd meg Istent, hogy újítsa meg a szívedet, hogy ez szívből jöjjön. Szívből jöjjön. Bánd meg, kötelezd el magadat, és kérj új szívet, ahogy az Ezékiel 36:26 mondja. És hogyan erősíthetjük a szívünket? Hogyan edzünk erre a szívizomra? Az első, tölts Istennel együtt időt. Az edzéshez is le kell menni a konditerembe. Le kell menni? Vagy legalábbis otthon kell egy eszköz, amivel tudsz edzeni? Istennel együtt töltött idő. Muszáj időt szánni rá. Második, beszélgess Istennel. Imádság. kezdj el imádkozni. Beszélj hozzá. Őszintén. Lépjünk a következő szintre az ima életünkben. Ne betanultan, ne sablon szöveget. Őszintén. Ha azt érzed, nincs kedved imádkozni, mondd el. Istenem, ne haragudj. Ma nincs kedvem veled beszélgetni, de itt vagyok. Mert szeretném, ha működne ez a kapcsolat. De nem működik. Csináljunk valamit. Mondd el, mit csináljak. És gondoljatok mindig egy házasságra, jó, ilyenkor, vagy egy párkapcsolatra. Mit tennél, hogyha másikkal nem működne a dolog? Hozzá is odamész. Figyelj, úgy érzem, hogy ne arra, úgy érzem, hogy kihűlt a kapcsolatunk, nincs kedvem valamit beszélgetni. Mit csináljunk? Oldjuk meg. Mi a probléma? És a harmadik, az ige olvasás. Mindennek a gyökere. Ige olvasás. Engedelmesség. Olvassuk az igét, és hozzunk meg egy döntést, hogy engedelmeskedni fogunk az igének. Oké? Okay? Ez a szív része. Már ez önmagában tudom, elég tömény volt, kerek volt, de még van kettő. Folytathatjuk? Menjünk a lélekre. Mi a különbség a szív és a lélek között? Lehet, hogy felmerül bennetek. Szív, lélek. Ott van három vonal a lélek alatt. A lélek az értelem, az érzelem és az akarat. Értelem, érzelem, akarat. Ez a karaktered lényegében. Ez az, amilyen vagy. És tudjátok, azért kell szétválasztani ezt a szívtől, mert Isten tud neked új szívet adni, azáltal automatikusan, hogy olvasod az ő igéjét, automatikusan megváltozol, viszont a lelked automatikusan nem fog megváltozni. A lelked az, ami neked kell folyamatosan dolgoznod, és nagyon kemény. Ez az egyik legkeményebb munka, a lélek. Azért, mert ez nem változik meg, miután megtérünk. Ez ugyanolyan, mintha valaki megtér, és azt várja, hogy szőke haja lett a megtérés után, vagy lefogyott a megtérés után, vagy mit tudom én. Tehát, hogy így egyik pillanat bemerítkeztél, följössz a vízből, és hopp, új test. Új szemszín, új, nem tudom mi. Nem, ez nem történik meg. Ugyanígy van a lelkünkkel is, és ezt nagyon sokszor nem vagyunk tisztában ezzel, hogy Isten a lelkünket nem tudja azonnal átformálni. Egy nagyon érdekes igét hoztam nektek, 3 János 2. Kíváncsiak, feltűnik-e nektek a lényeg? Imádkozom, hogy minden tekintetben jó dolgotok legyen, mondja Pál, testileg is éppen olyan jó egészségnek örvendj, mint amilyen jól vagy lélekben. Testileg legyél olyan jól, mint ahogy jól vagy lélekben. Szeretném, ha feltennétek magatoknak azt a kérdést, hogy van-e betegség az életetekben? Olyan betegség, amivel küzdötök. Ha van, azt kell mondjam, hogy az ige is megerősít, hogy a legtöbb betegség oka lelki eredetű. Mert azt mondja Isten, hogy ha rendben van a lelked, rendben lesz a tested. Ha viszont valami nem jó, valószínűleg van valami lelki oka, valami törés. Minden lelki dolog átmegy egy idő után, nem azonnal, egy idő után a fizikumra, ami nincs kezelve. És tudjátok, hiába növekszünk, hiába szolgálunk, hiába vagyunk vezetők is, nekünk vezetőknek is oda kell erre figyelnünk, nem vagyunk immunisak, sőt, mi is veszélyhelyzetben vagyunk, hiába prédikálok én is, ha belül nem jó a lelkem, egy idő után ki fogok égni. És van egy ilyen kedvenc kifejezésem, amit szeretek használni, hogy nem szeretem, mikor valaki halálra szolgálja magát. Amikor halálra dolgozzuk magunkat, és halálra szolgáljuk magunkat, mert van ilyen is. Akkor szolgálunk, 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 és közben elhanyagoljuk a lelkünket. És semmi nem változik. Tudjátok, mindannyian jövünk valahonnan. Van egy életünk, és ezt így lerajzolhatjátok, vagy leírhatjátok magatoknak, hogy van mindenkinek egy élete, amit hoz. Egy háttere, egy egyénisége, egy karaktere. És megtérünk. Jön a nyíl, megtérés. Hozunk egy döntést. Szeretnénk Krisztussal élni az életünket. Beismerítkezünk. És ugye jön egy ilyen lelki rendeződés. Ugye Istennel. Feljönnek a múltbeli dolgok, félelmek, és meghozol egy döntést, hogy megbocsátasz. Igaz? Megbocsátunk. Jön a nyíl, megbocsátás. Elengedem a múltat, megbocsátok ennek, megbocsátok annak, lerendezem ezt, kapcsolatokat is rendezünk, és a legtöbben azt hiszük, hogy akkor itt pipa, akkor ez így kész, lelkileg meg vagyok gyógyulva, és elfelejtjük az utolsót, ennek van még egy nyila, az pedig az, hogy ezek után ez a dolog nincs hatással az életemre. Tehát máshogy kezdem élni az életemet, és itt rontjuk el nagyon sokszor. Mert sok emberrel beszélgetünk, és ó, én már megbocsátottam, én már lerendeztem, én már túl vagyok rajta, nekem már nincs bennem semmi, én már lerendeztem azzal az emberrel. De úgy is élsz, úgy is reagálsz, úgy is beszélsz, mint aki tényleg megbocsátott. Úgy teszel, mint akinek tényleg már nincs hatással az életére, amit kapott. Értitek? Ez a különbség, mert ha még mindig, akkor újra és újra és újra meg kell bocsátani. Újra és újra és újra le kell tenni. Nem véletlen mondja az ige, hogy 77-szer is bocsássatok meg, mert az esetek többségében nem működik, hogy egyszer megbocsátasz. Újra és újra és újra, amíg a tetteidben is nem mutatkozik ez meg. Amíg ki nem jön. Újra és újra neki megyek annak a félelemnek, a bizalmatlanságnak, a megbocsátatlanságnak. Nézzük meg, hogy honnan tudjuk meg, hogy milyen állapotban van a lelkünk. Igen. Szóval, hozott élet, utána a megtérés, vagy bemerítkezés, ugye? Nyíl, igen, bemerítkezés, megtérés. Utána a megbocsátás, akkor lerendezed. Azt mondod, hogy jó, túllépek rajta, elfelejtem. És a vége az új életnek kell, hogy legyen. Tehát, hogy nincs hatással rám. Oké? Okay? Megbocsátás és új élet. Hú, tényleg gyors vagyok. Bocsi. Sürget az idő is. Oké. Okay. Készen álltok a kérdésekre? Jön a lélekvizsgálat, lélekműtét. Milyen állapotban van a lelked? Következő kérdéseket kérlek, tedd fel magadnak. Hogy vagy fizikálisan? Hogy vagy fizikálisan? Van-e valamilyen betegség az életedben, amit érzel, hogy nem csak egy sima influenza, mert kim voltam az esőbe, hanem egy hosszabb, elhúzódó probléma, hogy vagyok fizikálisan? Második. Hogyan reagálok a körülményeimre? Hogyan reagálok azokra, amik történnek velem? Hogyan reagálok arra, amikor valaki megbánt? Hogyan reagálok arra, amikor egy váratlan szituáció történik, amikor nem számítok rá? Hogyan reagálok arra, amikor valaki felidegesít? Hogyan reagálok a körülményeimre? Következő, hogyan beszélek az emberekkel? Negatívan, ingerülten, vagy kedvesen, feszülten, hogyan beszélek? Mi jön ki a számon? És a következő, milyen gyümölcsöket terem az életem. És ez itt a lényeg, ami által igazából rájövünk. Milyen gyümölcsöket terem az életem? Mit produkálok? Mi jön ki belőlem? A Galata 5.22 beszél arról, hogy valójában az életünknek milyennek kellene lennie. Azt mondja, hogy a Szent Szellem termi ezeket bennünk, tehát nem mit csináljuk, nem tudatosan csináljuk ezt, hanem észre se vesszük, és ez jön ki belőlünk. Tehát ezeket a reakciókat nézzétek mindig. Tehát amikor valaki beszól, és azonnal, hogy reagálsz, akkor tudod lemérni, hogy ki vagy igazából belül. Ugye azt mondja, hogy szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önuralom. Vizsgáld meg, hogy egy adott szituációban ezek jönnek-e ki belőled, vagy a totál az ellenkezője. Türelmetlenség, felháborodás, harag, önzés, hűtlenség. Lehet, hogy valamelyik kijön, lehet, hogy valamelyik nem. Mindenkinek az életében biztos vagyok benne, hogy van egy-egy olyan, ami nem annyira jó még. És mindig is lesz. Úgyhogy ezeket tudjátok megvizsgálni. A következő még, itt a vonalakra, amik jönnek, ilyen jeleket szeretnék nektek mondani, amiket ezen kívül még, ha láttok magatokon és felismertek, akkor tudjátok, hogy valami nem jó a lelketekben. Az egyik az, hogy falakat húztok fel magatokban emberek felé. Falak. Általában ennek az a gyökere, hogy fél az adott illető attól, hogy kihasználják, vagy hogy bántani fogják. És ezért jönnek a falak. A második, ez az irányítási kényszer. Ez ilyen erősnek hangzik, de alázat kell ahhoz, hogy az ember ezt fölismerje magába, amikor nem bírod ki, ha valami nem úgy történik, ahogy te azt eltervezted, vagy te akartad. Egyszerűen nem bírod ki. Általában ennek az a gyökere, hogy félsz attól, hogy valami rosszul fog elsülni, vagy hogy rosszul jössz ki belőle, vagy bántani fognak. Aztán van a tökéletességmánia. Ez gyakran én vagyok, ez a tökéletességmánia. Mindennek tökéletesnek kell lennie. Mindennek tökéletesen kell működnie. Mert ha nem, akkor attól fél az ember, hogy el lesz utasítva. Hogy nem fogják szeretni. Mert nem tökéletes az élet az embernek. Mert nem tökéletesek a dolgok. És kicsit a sikermánia is, ez az utolsó, ez a sikermánia, ez picit ehhez kapcsolódik, amikor nem tudjuk feldolgozni a kudarcokat. Amikor nem tudjuk elviselni, hogyha hibázunk, hasonlít a tökéletességhez. Mert ez is egyfajta önértékelési, egy ilyen rombolást végez bennünk, hogy nem vagyok elég jó. Szóval vizsgáljuk meg, oké? Ezek alapján kicsit majd töltsetek időt magatokkal, mert mondom, nagyon sok, tudom, a szívnél is, meg most a léleknél is, meg az elménél is lesz, nagyon sok minden, de vizsgáljátok meg ezeket, hogy hol állok, hol csúszott félre ez a dolog. Azt mondja Máté 7:20, hogy a gyümölcsök alapján ismeritek meg, hogy mi a jó, mi a helyes, még a hamis profétákat is, ugye, vagy a hamis tanítókat, hogy milyen gyümölcsöket terem az életünk. És mit tegyünk akkor, ha megsérült a lelkünk? Ez az utolsó. Az első, kicsit ugyanaz lesz, mint a szívnél. Engedd meg, hogy Jézus meggyógyítson. Oké? Először is el kell engednünk a kudarcot, a sikertelenséget, türelmetlenséget, békétlenséget. Engedd meg, hogy Jézus jöjjön és meggyógyítson. A második, hozd meg egy döntést, hogy fel akarsz nőni szellemileg. Nem csak az, hogy meg akarok változni, nem. Ezt így mondd ki. Fel akarok nőni szellemileg. És tudjátok, hogy ez miért fontos? Mert egy érett keresztény igenis nem ragad le a piti dolgoknál. Nem húzza fel magát mindenen, nem nyafog mindenen, nem akad ki mindenen, hanem ő az első, aki bocsánatot kér. Ő az első, aki kezdeményezi a békét. Ő az első, aki lép. Nem várja, hogy a másik lépjen. Ő az első, aki türelmet mutat. Értitek? Egy érett keresztény tudja ezeket produkálni. Hozd meg egy döntést, hogy fel akarsz nőni szellemileg. És az utolsó, nem az ajándékra fókuszálsz, hanem a gyümölcsre. Tehát nem azt nézed, hogy mennyi tehetséged van, mennyire vagy király, mennyire vagy jó, nem az ajándék, hanem a gyümölcs. Mert sokszor ezt keressük, hogy mi az én talentumom, ki vagyok én, ebbe keressük az identitásunkat. És tudjátok, a szolgálatban is sokszor, hogy szolgálok, hol vagyok én, mennyit szolgálok, milyen területen, stb. Nem ez számít. Én is egyébként nem azt figyelem, hogy ki mennyit szolgál, azt figyelem, hogy ki hogy szolgál. Azt figyelem, hogy mit tudom én, ha valaki benne van az üdvitthonba, nem azt figyelem, hogy mennyi mindent csinált meg, hanem hogy azt hogyan csinálta meg. Csapkodva, vagy kedvesen. Rugalmas, vagy kiakad, ha valamit mondjuk a Zoli máshogy kér. Ó, nem igaz. Vagy ugyanígy a teambe is. Mennyire rugalmasak vagyunk? Géza máshogy kéri a székeket, vagy a színpadot, akármit. Mennyire vagyok rugalmas? Mennyire akadok ki? Értitek? Ezek a lényegek. Isten is ezt nézi. Nem az ajándékot, tehetséget, hanem a szívet mögötte. Oké? Tehát nem ajándék, hanem gyümölcs. És az utolsó rész, bírjátok még? Remélem. Tudom, nagyon sok, de remélem, hogy még bírjátok. Ez is nagyon izgi lesz. Az elme. Az agy. Az elme. Következő izomcsoport. Tudjátok, a szív és a lélek felfedi a benned lévő potenciált, megmutatja, hogy mi van benned, min kell dolgoznod, min kell változtatnod, és az elme az, ami ezt elő segíti, hogy felszabaduljon. Ha az elméd nem működik jól, másik kettő sem fog jól működni. Ha nem gondolkozol helyesen, nem fogod tudni a másik kettőt megcsinálni, mert hiába mondja el Isten, hogy mennyire szeret, ha te ezt nem hiszed el. Hiába mondja nekem a Géza 100-szor és hogy Zsani, te annyira szép vagy, ha én ezt nem hiszem el. Értitek? A gondolkozás. Hiába olvasod az igét, ha nem hiszed el, ha nem teszed magadévá. Az első kérdés, amit tegyél fel magadnak, hogy látod magadat? Ki vagyok én? Ki vagyok én? Mit gondolok magamról? Az 1 Péter 2:9 válaszol a kérdésre, amit szeretném, hogyha elhinnétek. Azt mondja, ti azonban kiválasztott nép vagytok. Kiválasztottak. Papok királysága és szent nemzet. Olyan nép, amely csak Isten tulajdona. Nem másé, Istené. Azért választott ki benneteket, hogy mindenkinek hirdessétek Isten nagy tetteit, és nyilvánvalóvá tegyétek az ő kiválóságát, mert ő hívott ki bennünket a sötétségből a világosság csodálatos birodalmába, ahol ő maga is lakik. Királyi papság, szent nemzet. Nagy szavak, megfoghatatlan szavak, és garantálom, hogy senki nem érzi magát így a teremben, hogy ő egy királyi papság, szent nemzet, nem tudom milyen magasan lévő valaki. Az a kihívásom számotokra, hogy mélyedjetek el ebben, hogy kik vagytok Krisztusban. Kik vagytok Krisztusban. Sose felejtsétek el, kérlek, ezt is írjátok le, most jól, elízélek benneteket itt 800 írással, mindenki. Az vagy, amit gondolsz magadról. Az vagy, amit gondolsz magadról. Nem az, amit én mondok rólad, az vagy, amit te gondolsz magadról. Nem az, amit a Géza mond rólad, az vagy, amit te gondolsz magadról. Aki ma vagy, az annak az eredménye, amit az elmúlt években gondoltál magadról. Aki ma vagy, annak az eredménye, amit az elmúlt években gondoltál magadról. De aki leszel, az attól függ, hogy ma mit gondolsz magadról. Ma meghozhatsz egy döntést, hogy ki akarsz lenni, és elkezdhetsz úgy gondolkozni ma magadról. A cél, hogy Krisztusivá váljunk. Olyanok legyünk, mint Krisztus. Tudjátok már csak miért? Mert neki sose volt önértékelési problémája. És ő sokkal durvább dolgokat csinált itt a Földön, mint mi valaha fogunk csinálni. És nem félt. Én leginkább ezért szeretnék olyan lenni, mint ő. Nem félt csodákat tenni, vagy kiállni zsidók elé, vagy a pogányok elé. Nem félt. Filippi 2:5 azt mondja, hogy az a gondolkozásmód és törekvés uralkodjon bennetek, amely Krisztus Jézusban volt, aki, és itt elkezdi sorolni. Nincs idő, hogy ezen végig menjünk, de majd olvassátok el. És azért tettem ide ezt az igét, mert szeretném nektek elmondani, hogy honnan jön a helyes gondolkozás. A helyes gondolkozás nem csupán Isten igéjéből jön, hanem abból, hogy abból, amit olvasol, mennyit alkalmazol. Oké? Tehát elméletben sokat tudhatunk, de ha ez nem a tiéd, és ezért csináltuk azt ma a csendességnél, amit Géza kért, bár ilyen tudom, ilyen néha óvis kérdéseknek tűnik, hogy képzeld el... Olvasd el, helyettesítsd be a neved. De ha megcsinálod, szeresd, Zsani, az örökkévalót teljes szívedből. Azért úgy érzed, hogy valami megmozdul benned. Így lesz a tiéd. Amúgy lehet egy ilyen elméleti dolog, de mennyit alkalmazol belőle? Ott vannak a kérdések, hogy milyen bűn van, amit meg kell vallanom? Milyen ígéret van, ami az enyém? És ezek azok, amiket mintha kimorzsázol, a tiéddé válik. Ez a cél, hogy ne csak elmélet legyen, hanem a miénk legyen. Ézsaiás 55:8-9, biztosan sokan szeretitek ezt az igét. Mert az én gondolataim nem a ti gondolataitok, és az ti útjaitok sem az én útjaim, mondja az örökkévaló. Amennyivel az ég magasabb a földnél, annyival magasabbak útjaim az útjaitoknál, és gondolataim a gondolataitoknál. Tudjátok, ilyen messze van az, ahogy mi gondolunk magunkról, és amit Isten gondol rólunk. Isten sokkal nagyobbat gondol rólad. Annyival nagyobbat, mint amennyire az ég itt van a földről. Ennyire messze áll. Tehát ezt emberileg te nem fogod tudni elérni. Pozitív gondolkozásmóddal soha nem fogod tudni felfogni, hogy Isten bente ki vagy. Ez nem lehetséges, mert ilyen messze van a kettő egymástól, értitek? Egyszerűen ez nem fog működni. Isten igéje az, ami átformálja a gondolkozásmódot. Semmi más. Ne erőlködj, oké, hogy gondolkozz helyesen. Gondolkozz helyesen. Ez egy ideig megy, de nem fog menni hosszú távon. Isten igéjéből merítsd. Itt van ez az ige. Oké, én nem vagyok béna. Én nem vagyok senki. Hiába csúfolnak mondjuk az osztálytársaim, és néznek le. Én kiválasztott királyi papság vagyok. Jézus Krisztus engem ide rakott. Lehet, hogy ti ide raktok, drága osztálytársak, akkor nagyon sajnállak benneteket, mert igazából ti vagytok azok, akik rosszul jártok, mert nem kaptok az én szeretetemből, Tehát, ha ők elutasítanak benneteket, akkor ki jár rosszul? Ti? Nem. Ők. Mert itt van a királyi papság, és ők pedig ezt elutasítják. Értitek? Az önértékelésetek, az identitásotok legyen ebben, Krisztusban. Hogyan változtassuk meg a gondolatainkat akkor, ugye, ha ne így pozitív gondolkozásmód, meg nem tudom mi. Ugye beszéltünk erről, ez volt az első dolog, hogy elkötelezettség Isten igéje iránt. De hát ezt minden pontnál elmondtuk. Szóval ilyen szempontból egyszerűsödik a dolog, jó? Tehát minden pontnál Isten igéje. Következő. Ez már egy komolyabb dolog szintén. Vállaljatok felelősséget a gondolataitokért. Személyes felelősségvállalás. És egyszer az Árpi tanított egy Tim Knighton a felelősségvállalásról, és annyira tetszett, és annyira megfogott. Mert nagyon sokan nem vállunk felelősséget, nem csak a gondolatainkért, de sokszor sok mindenért. A gondolataink a mi felelősségünk. Van egy ilyen rész, hogy gondolatok egyenlő. Gondolatok egyenlő mellé, kérlek írjátok olyan, oda, hogy ez olyan, mint a vonat, a vonatozás. Minden egyes gondolat olyan, mint egy vonat. Képzeljétek el, hogy ott álltok egy vasútállomáson, és ott van a peron. Egytől mondjuk 10-es vágányig ott állnak a vonatok. És hát még nem állnak ott a vonatok, csak ott vannak a sínek. És jön egy vonat be a 3-as vágányra, amelyik azt mondja, hogy te ronda vagy. Jön egy másik vonat a 9-es vágányra, amelyik azt mondja, hogy te Krisztusban kiválasztott, értékes, gyönyörű ember vagy. Vagy jön az 5-ösre egy másik, amelyik azt mondja, hogy neked ez sose fog sikerülni, mert a szüleid is megmondták, vagy XY is megmondta, hogy ennyi. És jönnek a vonatok befelé. És nagyon sokszor mi azt gondoljuk, hogy az első vonat, ami jön, arra föl kell szállni. Ha valaki azt mondta, hogy béna vagyok, akkor arra felszállok, és kész. De tudjátok, ez nem igaz. Nem vállalunk felelősséget arra, hogy mire szállunk fel. És miért hasonlítom a vonathoz? Mert minden gondolat elvisz valahova. Minden gondolat valahova elvisz. Ha te negatívan gondolkozol magadról, sajnálom, de depressziós leszel. És ezt vegyétek nagyon komolyan. Ha helyesen gondolkozol magadról, ki fogsz jönni a depresszióból, és fel fogsz szabadulni. Ha folyamatosan beteg, azt mondod, hogy beteg vagyok, ez történik meg, az történik meg, beteg is leszel? A negatív beszéd elvisz valahova, és a pozitív, a helyes gondolkozás is elvisz valahova. És ez az, amivel sokszor nem számolunk, tudjátok? Csak engedjük be szana szét ezeket a vonatokat, egyszer erre szállunk fel, egyszer arra, kiukadunk ide-oda, és nem vagyunk tisztában azzal, csak meglepődünk, hogy jé, hát én nem Párizsba akartam jönni, hanem mit tudom én, Angliába.
England.
És csak így, hogy kerültem én ide? Hát így. Észre se vesszük, és ide, és oda. És utána, mikor elmegyünk keresztül kasul a világba, és ú, de nekem oda kéne mennem, akkor már nagyon nehéz visszatalálni. Ugye? Nagyon nehéz egy másik vonatra szállni, ami elvisz oda. Tudjátok, tudom azt, hogy nagyon sok negatív dolog ért bennünket. Rengeteg dolgot és rengeteg gondolatot kapunk. Hozunk lehet a családból, a múltunkból, akár most is történhettek körülmények, amik bántanak. De tudjátok, az ige akkor is azt mondja, sajnálom, ez a Róma 12:2, ez akkor is azt mondja, hogy ezek hatással vannak ránk, tehát érnek, de mi döntjük el, hogy beengedjük-e vagy sem. Nem mondhatod azt, hogy azért vagyok ilyen, mert apa és anya ezt tették velem. Vagy azért vagyok ilyen, mert engem soha nem szeretett senki. Vagy azért vagyok ilyen, mert ő és ő így bánt velem. Nem kenhetjük másra. Nem. Igen, ő így bánt veled. Igen, ő rossz volt. Igen, ő ezt tette. De te most mit fogsz ezzel tenni? Mit fogsz ezzel csinálni? Engeded? Ez vagy te? Ez vagy te? Nem. Te nem ez vagy. Hozd meg egy döntést, hogy ki akarsz lenni. Ki vagy. És gondolkozz így. És minden innen jön. A szíved, a lelked, és ami ebből felfakad, az vagy te. És szabadítsd fel az elméden keresztül. A három izom így áll össze. Értitek? Mind a három izomra szükség van. Hozd meg egy döntést, hogy melyik vonatra ülsz fel. ha kell, rajzolj magadnak egy ilyen vonathálózatot a szekrényedre, vagy nem tudom, az íróasztalod fölé, hogy lásd minden nap, vagy a tükörre, hogy melyikre ülsz fel. Te döntöd el. Te felelsz a gondolataidért, nem más. Kérlek, hozzatok meg egy döntést, hogy helyesen fogtok magatokról gondolkozni. És tudjátok mit? Szeretnék még egy nagyobb kihívást tenni elétek, ha már ilyen őszinték vagyunk. Kérlek benneteket, szóljunk rá egymásra, ha negatívan gondolkozunk. Könyörgök. Mert annyira nem szeretem, amikor egymás néha így összedepízzük, értitek? Jaj, nem tudom. És én is empatikus vagyok, tudjátok nagyon jól, együtt sírok sokatokkal, meg sajnálunk, meg nem tudom mi. De egy idő után eljön az a pont, hogy oké, álljunk már föl innen. Értitek? Oldjuk meg a problémát, és nagyon sokszor így, jaj, veled ez történt, jaj, velem is, meg fú, és ez, igen, és ez is ilyen rossz, és az is, és igen, mondjuk el ezt egymásnak, de hogy fejezzük be? Oké, akkor mit fogunk ezzel csinálni? Figyelj, imádkozok érted, hogy akkor Isten adjon neked egy jobb munkát mondjuk, vagy Isten adjon neked egy anyagi áldást, hogy figyelj, ki fogsz ebből jönni? Értitek? Hol van utána? Sokszor így, csak ez van, és akkor így, tehát, hogy gyerünk, keresztények vagyunk. Isten velünk van. Krisztus itt van, és nem használjuk, csak így terpeszkedünk. És ne attól várd a szeretetet, vagy a figyelmet, hogy megosztod, mi a nehéz. Attól várd a figyelmet, hogy azért néznek rád, hogy te milyen hittel teljes vagy. Ne attól, hogy neked mennyi problémád van, és mindenki feled foglalkozik, hanem, hogy wow, neki milyen hite van. Azt a mindenét, mesélj erről, hogy mentél ezen keresztül, és azon keresztül, és mi történt, és ez, és ez, és ez, értitek? Akkor van bennünk egy harag, egy tűz az ellenség felé, hogy gyerünk, én nem maradok itt, stb. Stb. És itt van ez az utolsó ige, amivel szeretném zárni, hogy akkor mind gondolkozzunk. Azt mondja az ige, hogy amely igaz, dicséretre méltó, igazságos, tisztességes, szép, tiszteletre méltó, kiváló, dicséretes. Tehát csak a jó dolgokon gondolkozzatok. Oké? Semmi negatívon, semmilyen ilyen romboló dolgon. Tudjátok, amikor lehet, hogy kapunk kritikákat vagy dolgokat, de ez mindig építő. Igaz? Nem hiszem, hogy bárki félreérteni azt, amiről beszélek, mert nem arról beszélek, hogy ne fogadjunk be semmilyen negatív kritikát, mert különben nem fejlődünk. Mert most ez is egy picit olyan, hogy gyerünk, nézzük meg, hogy mi van bennünk, hanem ez hiszem, hogy mindannyiatokat most épített, hogy igen, hogy juthatok a következő szintre. Szóval legyen bennünk egy ilyen hozzáállás, hogy ami építő, ami, ugye itt is mondja, hogy ami dicséretre méltó, ami igaz, szép, kiváló, azokon gondolkozzatok. És figyeljetek, tudjátok azt, hogy ez idő. Oké, mindegyik idő. És ezzel a gondolattal szeretném tényleg lezárni, hogy minden idő. Tehát ez nem fog menni holnaptól. Lehet, hogy amíg itt vagy, könnyebb lesz. Hazamész, garantálom, hogy nehezebb lesz. Sokkal nehezebb lesz. És azt is garantálom, hogy lehet, hogy egy-két hétig jól fog menni, de utána megint nehéz lesz. Ezért kell mind három izomra figyelni, és ezért mondtam a személyes felelősségvállalást, az elkötelezettséget, a kitartást, a türelmet. Tehát ez napról napra meghozni egy döntést. Igen, én Istennel töltök időt. És ne legyetek szigorúak olyan szempontból magatokhoz, hogyha egyszer nem sikerült, ne vádold magadat, és ne az elmédet ne dobd akkor, hogy jaj, nekem ez nem ment, és most kihagytam egy napot. Isten a szívedet nézi. Ha ott volt benned a szándék, hogy szeretted volna, de nem sikerült, hát Isten nem. Ez olyan, mint mikor, mit tudom én akár. Géza megígér, hogy hazajön 6-ra, és nem tud hazajönni csak 8-ra. És mondja, hogy ne haragudj szívem, csak 8-ra sikerült hazajönni. Most haragszom rá, amikor tudom, hogy szeretett volna hazajönni. Nem. Közben jött valami. Értitek? Isten is ilyen. Gondoljatok mindig erre. De a legfontosabb, a vele együtt töltött idő, a vele lévő dolgok prior. Ha ez nem működik, keresztény életet élni lehetetlenség, és ne is csináljátok. Ne csináljátok robotból, ilyen mechanikusan, csak szívből, lélekből, elméből. Oké? Okay?